mennyire tekinthetők tipikusnak azok a viselkedési formák, amelyeket a magyar társadalom mutat, akár az elmúlt 20 évben, akár a gazdasági válság kitörése óta?
Ez nagyon nehéz kérdésekkel kezdjük ezt az új évet. Ha az ember egy kicsit elemzi, hogy milyen a társadalom, akkor természetesen mondhatja, hogy tipikusan viselkedik. Ugye visszatekintve valami olyan folyamat egy bizonyos pontján vagyunk, ahol a társadalom individualizálódik. Ez elkezdődött már az átkosban azzal, hogy ugye nem tűrték a valódi közösségek kialakítását. És ilyen álközösségek voltak, és aztán amikor a rendszerváltás elkezdődött, ugye akkor hurrá, most mindenki a versenyképességét csillogtassa, és legyen kapitalista, és vállalkozó, és olyan önző, amilyen csak tud lenni. Ez ugye jó talajra hullott, és hát most már 20 év után szörnyűködve megállapíthatjuk, hogy a magyar társadalom szélsőségesen individualista. Na most, ha ezt az ember elfogadja, ezt az értékelést, hát akkor nagyon sok mindent talál tipikusnak. Ugye egy nem individualista társadalomnak van egy kultúrája. Kultúra alatt ugye antropológusok mindig mindent értenek, tehát embereket, tárgyakat, viselkedést, gondolatokat. Van egy kultúrája, amelyben az értékek jól meghatározottak, és úgy nagyjából kiszámítható az, hogy ennek a kultúrának a lépései milyenek lehetnek. Hogyha ilyen kultúra nincs, vagy csak nagyon gyengén van meg, szétesett, hát akkor egy bizonytalan egyénekből álló tömeg van, amelyet a legkülönbözőbb hatásokkal lehet befolyásolni, és nagyon nehezen lehet ennek a mozgását kiszámítani.
A rendszerváltozás és az azt követő társadalmi-gazdasági átalakulások alapvetően a negatív tulajdonságokat vagy a negatív folyamatokat erősítették fel?
Hát ilyen sommáson nem mondanám. Nyilván ugye az individualizálódás egyben egy szabadságot is jelentett. Tehát az, hogy valaki... nek van egy jó ötlete, akkor nem valamilyen pártirodán fogják neki megmondani, hogy mostan megcsinálhatja, vagy nem. Tehát ez ugye egy óriási pozitívum. Hát ezért sírtunk 40 évig, hogy ez ennek vége legyen. És ez megvalósult. De a másik része az, hogy nincs együttműködés, hogy nem törődünk a többivel, hogy nincsenek közösségek, hogy nem a közösségek érdeke határozza meg a társadalmi mozgást. Ez a hátrány, tehát itten előnyök és hátrányok együtt vannak.
Egyébként ez törvényszerű volt, hogy ezek a tulajdonságok, ezek a társadalmi reakciók felerősödtek? Törvényszerűnek tekinthető valamilyen szempontból az előző 40-50 év után?
Hát miután ugye ez az egész átalakulás nem valamilyen terv és szabályozás mentén zajlott le, nem úgy, hogy elemzi valaki a helyzetet, és aztán megállapítja, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy ez jó sikerüljön, hanem ez egy spontán folyamat. Tehát amikor a szabadságjogok hirtelen megjelennek, és a legfontosabbá válnak, akkor abból ez lesz. Tehát itt egy csomó kihagyott dolog van. Tehát most mondok egy példát. Hát ugye egész Európában mondjuk a háború után lezajlott a mezőgazdaságban egy olyan folyamat, hogy életképes birtokméretek alakultak ki, úgy, hogy elszegényedtek a parasztok, és a gazdagabbak felvásárolták a földet, és életképes gazdaságokat csináltak. Ugye Magyarországon ez a diktatúra módszereivel történt, bezavarták az embereket a TSZ-be, és kialakították a megfelelő birtokméretet, és hát tulajdonképpen ugye a 70-es, 80-as években ez egy nagyon jól működő gazdaság volt, sőt, bizonyos értelemben ezek a TSZ-ek még vállalatként, közösségként is kezdtek működni. Jött a rendszerváltás, akkor az a réteg, amelyik sokat szenvedett ettől, és akitől elvettek földet, önállóságot, az kíméletlenül ezt fel akarta számolni. És ma ott tartunk, hogy van 2 millió kisbirtok, meg néhány vállalat, és szétestek a TSZ-ek, és elvesztek a közösségek. Tehát jó, politikailag érthető, hogy az emberek igazságérzete valamilyen revánsot akart venni, de hát gazdaságilag, meg társadalmilag nagyon rossz hatása lett ennek a remásnak, ezt is másképp kellett volna csinálni.
Mivel magyarázható egyébként az a látszólagos vagy tényleges ellentmondás, hogy miközben a politikai rendszerváltozás idején a polgári értékek felé való elmozdulás volt az egyik meghatározó mondandója vagy üzenete általában az akkori demokratikus ellenzék vezetőinek, ezek a polgári értékek nincsenek markánsan jelen, hogy csak a szolidaritást emeljük ki ezek közül?
Hát minden társadalmat a hiedelem rendszerei jellemeznek, és ezek a hiedelmek sokszor egybeesnek a valósággal, és sokszor nem. Tehát mostan akár személyes szinten, hogyha egy embert megkérdezünk, hogy ő milyen, akkor lehet, hogy előadja, hogy ő egy nagyon rendes, erkölcsös, jó szándékú ember, és ha meg megnézzük, hogy mit csinál, akkor kiderülhet, hogy egy gazember. Tehát ugye a hiedelem és a valóság már itten különbözik. A társadalom is valahogy azt képzelte az a néhány ember, aki szót kapott, hogy ki lehet iktatni 40 évet, és akkor ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, és hát ahol abba hagytuk, azok a polgári értékek voltak. De hát itt volt egy társadalmi felfordulás, tehát ugye nem csak diktatúra volt, hanem rengeteg olyan ember, aki előzőleg a, hogy is mondjam, alsóbb osztályokba tartozott, az feljebb került, felforgatták a társadalmat. Ez a társadalom most a rendszerváltás idején nem azonos azzal, amit a diktatúra elején ott hagytunk. Tehát nem lehet folytatni. Valami mást kell csinálni, erről beszélni kell. Tehát ugye szemérmesen elhallgatjuk azt, hogy mi történt 40 évig? 40 év alatt nem csak szörnyűségek történtek, azok is bőven, de hát volt egy társadalmi átalakulás, parasztok, munkások kerültek, hogy is mondjam, kulturális pozícióba, szereztek kultúrát. Ezt nem lehet, hogy is mondjam, nem megtörténtnek tekinteni, hanem ezzel számolni kell. Tehát itt egy nagyon sok elemzést kívánó, racionális megfontolásra volna szükség, hogy ez a társadalom, amely a maga nemében egyedülálló, mert ugye egy ilyen félfeudális állapotból egy diktatúrán keresztül, ami nagyon sokáig tartott, ugye majdnem 2 generáción, most egy nagyon furcsa szerkezettel próbálja a saját magát megtalálni, és ez nem egyszerű, és nem lehet sémákkal elintézni, nem lehet a régi elképzelések folytatását hirdetni, ugyanúgy, ahogy nem lehet azt gondolni, hogy most akkor nem kell beszélni arról, hogy a diktatúra hol és mit rontott el. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és nem egymást kellene szidalmazni és elítélni jobbról balról, hanem azt nézni, hogy együtt hogyan tudjuk ennek a változásnak a szerkezetét pontosan leírni, és mi következik ebből.
Ez egyébként, hogy ez a fajta reakció, ez a fajta társadalmi viselkedés esetleg ma hiányzik a magyar társadalomból, ez mennyire köthető a vezetőkhöz?
Én azt hiszem, hogy a politikához köthető természetesen, hiszen ugye van egy feldolgozatlan állapot. És akkor van egy rövid távú verseny, hogy ki lesz a politikai hatalom birtokosa, és ugye ez, hogy is mondjam, hát nem lehet megvárni, amíg a társadalom feldolgozza magát, és majd akkor versenyezni a politikai hatalomért, hanem annak rögtön itt és most meg kell történni. Tehát nyilvánvaló, hogy aki részt vesz a politikai hatalomért való versenyben, az megint csak attól nem lehet számon kérni, hogy miért nem történt meg ez a feldolgozás, mert az ő dolga az, hogy mindent felhasználjon annak érdekében, hogy ő irányítsa majd a dolgokat. Hát persze, van felelőssége, de én nem szeretem, amikor ilyen feketén-fehéren azt akarjuk bizonyítani, hogy mi mind ártatlanok vagyunk, ellenben a vezetőink egyik vagy másik oldalon szörnyűségeket csináltak. Ez nem így van.
Milyen egyébként meg lehet az határozni, hogy milyen a jó vezető mondjuk egy ilyen átmeneti időszakban?
Hát a szociálpszichológia nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy az emberek között a vezetők milyenek és hogyan fogadják el. Ugye ez egy kettős dolog. Az emberekben van egy olyan adottság, hogy elfogadnak vezetőket. És vannak emberek, akik alkalmasak erre, és ennek a kettőnek találkozni kell. Hát ennek nagyon sok részlete van, és jól ismert, hogy mondjuk egy jó vezetőnek konfliktus megoldónak kell lenni. Tehát ezt már egy óvodában lehet látni, hogy a gyerekek ugye játszanak, konfliktusok adódnak, és van, aki nagyon agresszíven veti magát a konfliktusokba, és mindenáron a macit ő akarja megszerezni, és vannak gyerekek, akik ilyenkor igazságot akarnak tenni, tehát fellépnek a konfliktus ellen. Ez egy ösztönös dolog, tehát ez már állatoknál, szociális állatoknál, kutyák, farkasok, csimpánzoknál megjelenik az, hogy a alfák, a vezető egyedek, azok, ha konfliktust észlelnek, akkor azt csillapítani igyekeznek. Tehát ugye nem az erőszak a domináns, ne erőszak jellemezze a vezetőt, hanem az, hogy igyekszik valamilyen megoldást találni, ez az egyik nagyon fontos dolog, és a másik az, hogy természetesen el kell őt fogadni. Tehát ha elfogadnak valakit, és egy kicsit is ért ahhoz, hogy megoldjon problémákat, akkor minden rendben van. A probléma akkor adódik, ha vagy nem fogadják el legkülönbözőbb okuk miatt, vagy az illető kizárólag agresszióval és hatalommal próbálja megoldani a dolgokat. De a legjobb indulat lehet mögötted, csak akkor alkalmatlan vezetőnek.
A modern társadalmak egyébként ki tudják választani azt automatikusan, hogy ki a legjobb vezető, vagy fordítva a kérdést, azokat a vezetőket választják ma, akár Magyarországon, akár más európai országban, vagy máshol a világon a különböző közösségek, akik valóban a legalkalmasabbak arra, hogy vezetők legyenek?
Hát ez nagyon jó kérdés, és nagyon sokat lehetne erről vitatkozni. Ugye a két szinten zajlik ez a kiválasztás. Egyrészt zajlik a pártok és a adminisztratív apparátusok szintjén, ahol vannak kis csoportok, esetleg közösségek, és azokon belül, aki vezető lesz, annak van szava abba, hogy hogyan folyanak a dolgok. Ez egy bizonyos szint, és aztán van ugye az ország szintje, ami egy sokkal nagyobb tér, és nem biztos, hogy aki kis vezetőként kiválóan megfelel, mert remekül tud egyezkedni, konfliktust megoldani 15 emberrel, hogy az a 10 millióval is megfelelően tud bánni, mert ugye hát szakértőket kell figyelembe venni, fel kell ismerni, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem lehet, kellő időbe kell döntéseket hozni, és ez nem feltétlenül ugyanazokat a képességeket jelenti, amelyek egy kis közösségben érvényesülnek. Ez egy szelekciós folyamat. Én azt látom hogy ugye nyugati társadalomban is hol felvetődik egy olyan ember, aki remekül oldja meg a dolgokat, és akkor mindenki örül, hogy na, sikerült egy jó vezetőt látni, hát nem tudom, mi ott van a Merkel kancellár. Hát ki gondolta volna 20 évvel ezelőtt, hogy majd egy kelet-német hölgy lesz a csoda kancellár. Hát pedig látjuk, hogy mind a két szinten jó. Tehát lehet tudni, hogy ezekben a vezetők közötti egyességekben ő nagyon tevékenyen tud részt venni, és hát amikor a nagy, legfelsőbb szerveződési szinten kell döntéseket hozni, akkor láthatóan képes arra, hogy azokat a döntéseket hozza, amelyek valamelyest előre visznek. Tehát két szinten folyik a kiválasztás, és van, amikor sikerül, van, amikor nem. Ez egy hosszú, ezt 50-100 évre visszamenőleg lehet majd eldönteni, hogy na, hol tévesztettünk, és hol volt sikeres ez a dolog.
De kimutatható lesz? Tehát tudományos módszerekkel meg lehet ezt majd ítélni?
Hát én azt hiszem, hogy ha nem is 100%-ig is, ugye nem teljesen exakt módon, de természetesen, hát ahogy nem tudom, én a magyar történelemben mostan Deák Ferencet nézzük, hát a kiegyezés, hát ugye ezek olyan dolgok voltak, amelyek akkor konkrétan nagyon nagy vitákat, ellenérzéseket keltettek a társadalomban, és egy olyan ember kellett, aki ezeket a konfliktusokat oldani tudja, aki a maga álláspontját világosan tudja felvázolni, és utólag azt mondjuk, hogy milyen remekül megoldotta a problémát. Tehát én azt mondom, hogy nem előre adjuk a elismerést, hanem mindig utólag meglátjuk, hogy ki az, aki ebből a zűrzavaros helyzetből valamilyen értelmes megoldással, természetesen úgy, ami a többséget fogja maga mögé állítani, ki tudja vezetni a társadalmat.
De egyébként a modern társadalmak adott esetben különböző okokból nagyon mellé is tudnak nyúlni? Tehát hát, van ennek reális veszélye?
Hát természetesen maga a demokratikus választás, ugye az, amiről mint tudjuk, ugye nem jó, de jobbat egyenre nem találtak fel. Hát nem arról szól, hogy megkeressük a legügyesebbet és a legjobbat, hanem arról szól, hogy versengenek, és aki a legügyesebb és legjobb látszatát tudja kelteni pillanatnyilag, azt megválasztjuk, és akkor egy ideig neki van alkalma ezt megcsinálni. Magyarországon attól is nehezebb a helyzet, hogy ehhez gyakorlat kell. Tehát bármennyire is tehetséges valaki, aki most kezdi, annak nem rögtön, hogy is mondja, miniszterelnökként kell ezt a dolgot kezdeni, hanem szépen végig kell menni a szamár létrán, és sokféle konfliktusban, sokféle helyzetben kell megtalálni a jó megoldást, hogy aztán a végén alkalmas legyen erre. Ugye Magyarországon hirtelen a semmiből léptek elő vezetők, ezek egy része úgy tűnik, hogy nagyon tehetséges volt, vagy lesz, vagy van, és a másik része meg hát úgy gondolta, hogy ez egy könnyű megélhetési lehetőség, és hát láttuk, hogy ezek egy jó része eltűnt, és reméljük, hogy a másik része is el fog tűnni, úgyhogy ez egy nagyon összetett szelekciós folyamat, tehát nem optimális, nem arról van szó, hogy most kellemetlen helyzetben vagyunk, és akkor most jönnek a csodálatos, optimális megoldások. Egy szelekciós folyamatban vagyunk, ahol sok minden történt, ebből sokat tanultunk, és reméljük, hogy egyre jobb lesz a hogy is mondjam, a választók által gyakorolt szelekció, és egyre megfelelőbb vezetők fognak kikerülni.
Az elmúlt nagyjából egy másfél évben, amikor legalábbis a politikusok, illetve a szociológusok szerint a magyar társadalomban felerősödött az agresszió egyebek mellett a többség és a kisebbség között, és akkor ezt előszeretettel magyarázták a válsággal. Várható volt, kiszámítható volt, hogy ez meg fog történni, hogyha itt valóban a válság nyomán például a szociális különbségek és a szociális feszültségek azok éleződni fognak?
Hát ez eléggé várható volt, mert ugye itt egy csomó bújtatott válság és bújtatott eleme van ennek a válságnak. Ugye itt van a roma integráció problémája. Ezt a diktatúra nagyon egyszerű, a maga durva módján úgy oldotta meg, hogy muszáj dolgozni. Akkor is, hogyha az a munka ráfizetéses. Tehát az adófizetők pénzén olyan munkahelyeket tartottak fenn, ahol mindenkinek volt munkája. Na most ugye ez egyrészt egy, hogy is mondjam, kényszer, másrészt azt mondja az ember, hogy 2-3 generáció, amelyik szocializálódik a munkához, amelynek ugyanúgy, mint a többségi társadalomnak természetes dolog, hogy reggel elmegy dolgozni, az nagyon fontos, és ezen a módon ezt meg lehetett oldani. Na most ugye a rendszerváltás idején az első dolog az volt, hogy hát ezek a gyárak, ezek teljesen fölöslegesek, mert ráfizetésesek, kirugdaltak mindenkit. És akkor most itt ülnek és csodálkoznak, hogy jé, segélyeket kell adni, jé, a segélyeket nem megfelelően költik el, most mit csináljunk? Hát könyörgöm, nem segélyt kell adni egy értelmes, fizikailag normális embernek, hanem munkát. Akkor is, hogyha ez esetleg néhány évtizedig ráfizetés lesz, mert a segély összegét ebben a ráfizetésben is meg lehet adni, és akkor a szocializáció elvégzi azt a átalakítást, amit a többségi társadalom elvár. Ez nem elhatározás kérdése, hogy én holnaptól kezdve rendes ember vagyok, eddig meg nem az voltam. Hát ezt meg kellene érteni elsősorban a politikusoknak, hogy ugye az ember az a szocializációs folyamatban lesz a társadalom tagja, ez sok éven keresztül a család, a kis közösség, az iskola segítségével történik, és ha nem megfelelő, akkor már nagyon késő, nem lehet 30-40 éves korában valakit valami egész más életstílusra és életformára átállítani, csak azért, mert elmagyarázzák neki, hogy olyan is lehetne. Hát az elemi társadalmi ismeretek hiányoznak a legtöbb politikus fejéből. Én ezt látom a legnagyobb problémát.
Tehát, ha jól értem, akkor az gyakorlatilag törvényszerű volt, és alapvetően a munkahelyek elvesztésével magyarázható, hogy itt van egyfajta megértési probléma a többség és a kisebbség között?
Ebben én egészen biztos vagyok.
Mennyire visszafordíthatatlan, vagy másként kérdezem, vannak-e ön szerint visszafordíthatatlan folyamatok, elindultak-e olyan folyamatok, amelyeket nem vagy csak lényegesen nagyobb ráfordítással lehet visszafordítani? Nyilván társadalmi ráfordításra gondolok most.
Ugye van a társadalom, aminek van egy ilyen napi léte, és ebben a napi létben persze rengeteg visszafordíthatatlan dolog zajlik, de humán etológia, a pszichológia, a szociológia az több generációban gondolkodik, és akkor természetesen nincs visszafordíthatatlan, mert hiszen a történelem mutatja, hogy az emberek meg tudnak változni, hogy nem tudom én, Angliában 150 évvel ezelőtt a milyenkihez hasonló korrupt, szörnyűséges társadalom volt, a viktoriánus idők, és aztán megváltoztak, és egy demokratikus, kellemes társadalom lett belőle. Hát mi is meg fogunk változni, reméljük, hogy nem 150 év alatt, hanem esetleg már 50-60. De ugye az nagyon hosszú, tehát Az a kérdés, hogy ma mit tudok azért tenni, hogy később ez normális legyen. Tehát fel kellene ismerni a lassú folyamatokat, és azokat úgy kezelni, de ilyenkor rögtön bejön, hogy a 4 éves választási ciklus az a lehető legalkalmatlanabb rendszer az ilyen folyamatok kezelésére, mert ki fogja feláldozni a pillanatnyi politikai kommunikációját egy olyan folyamatért, ami majd 30-40 év múlva hoz gyümölcsöt. De hát mégis felül kell tudni emelkedni ezen, és meg kell próbálni, hogy legalább egy részét a politikai tőkének arra fordítsa valaki, hogy itt a hosszú távú folyamatok jól zajlanak. Én azt hiszem, hogy idővel megérik a politikusi réteg, és elfogadja azt, hogy nem csak a pillanatnyi hasznot kell keresni, hanem a hosszabb távú dolgokat.
Közös egyébként a felelősség, hogyha most kisebbség és többségben gondolkodunk?
Kölcsönös. Tehát mind a kettőnek van felelőssége. Ugye a felelősség az egy nagyon bonyolult dolog, mert az is a szocializáció következménye. Tehát ha valakit úgy nevelnek, hogy felelősnek érezze magát, akkor ő felelős lesz, és hogyha nem úgy viselkedik, ahogy kellene, akkor ezt érezni fogja, és furdalja a lelkismeret. Ha meg valakit úgy nevelnek, hogy neked semmi problémád nincsen, te mindig mindent jól csinálsz, akármit csinálsz, hát akkor nincs felelőssége, mert nem nevelték bele ezt az érzést. A felelősség az nem egy genetikai adottság, hanem az a kultúrának egy vívmánya, egy lehetőség, amit a szocializáció során az emberek elnyernek, és ahol elnyerik, ott egy felelős társadalom van. Ahol meg ezzel nem törődnek, hát ott meg olyan lesz, mint amilyen a miénk.
Tehát a felelősség mindenképpen kölcsönös, azt mondja ebben a kérdésben.
Mindenképpen kölcsönös, csak ne akarjuk kicentizni, és azt mondani, hogy az egyik 80%-ban, a másik 20%-ban, vagy azt mondani, hogy 50-50, ennek a méricskélésnek nincs értelme. Mindenki a saját kultúrája szintjén felelős. Tehát akinek magasabb a kultúrája, az azért felelős, hogy megteremtse azokat a körülményeket, hogy a másiknak is magasabb legyen a kultúrája, és akkor már kölcsönösen együtt viselik a felelősséget.
Ugye a munkahelyek...
Bocsánat, éppen olyan, mint egy gyereknevelésnél. Ugye hát a gyerek is felelős azért, hogy mit csinál. De hogy milyen lesz a gyerek, azért meg én vagyok felelős. Tehát ugye egy babánál a felelősség 100%-a az enyém. Egy 18 éves fiatalembernél meg már azt mondom, hogy hát könyörgöm, most már ő neki tudni kell mindent, hogy vannak törvények, erkölcs és minden, és viselkedjen felnőtt ember módjára. De ugye ez egy folyamat. És ez egy ilyen kulturálisan különbözőképpen szocializálódott rétegeknél ugyanerről van szó, hogy a többségi társadalom, amelyik felismeri a saját felelősségét, és segít abban, de nem úgy, hogy ilyen bíróként számon kér, hanem megteremti azokat a feltételeket, hogy felnőjön, és megfelelő kultúrával rendelkezzen a másik fél, ebben felelős. Visszatérek arra, amit még az elején mondtam, hogy ugye ez az individualizmus és a közösségek viszonya milyen ezt a társadalom szabja meg. Ugye egy példát hadd mondjak, hajléktalanok. Ugye a rendszerváltásnak egy ilyen, hogy is mondjam, a liberális tábornak egy nagy sikere, hogy lehet az utcán aludni. lépni. Milyen nagyszerű. Ugye nem mondhatja a rendőr, nem is igazoltathat, és nem mondhatja, hogy én tűnjek el innen, mert nekem jogom van a Hősök tere közepén aludnom. Micsoda nagy vívmány. És látjuk, hogy van 30 ezer szerencsétlen ember, ugye a törvényhozók, hogy azzal nem számolnak, hogy ez egy életformává, egy kultúrává válik, hogy ezek tulajdonképpen betegek, szerencsétlenek, és nem tudnak belőle, nem tudnak fölállni, elmenni, és másnap vidáman, mosolyogva, jól öltözötten megjelenni egy munkahelyen és állást kérni. Ugye itt ez egy folyamat, ami az első nap megállítható lett volna, ha a társadalom megfelelően működne. Én úgy gondolom, hogy nem jog, nem individuális jog a közösségi terekben lakni. Ez nem jog, ahogy Svédországban is sem jog, ott is kötelező éjjel fedett helyen lakni. Tehát az államnak igenis biztosítani kell a fedett helyet mindenkinek, és akkor ugye estétől kezdve reggelig nincs hajléktalan. És megint a következő fázis, hogy tessék azért a napi ellátásért valami munkát végezni. Tehát akár a pénz az ne az legyen, hogy most odaadom, és azt csinál vele, azt iszik rajta, amit akar, mert ő egy individuum, és neki ez joga van. Joga van akkor, ha megdolgozott érte. Ha én adom, akkor kérhetem azt, hogy mondjuk 3-4 órát dolgozzon ezért naponta, és biztosítom azt a helyet, ahol egy ágyjal békében aludhat az éjszaka. Nem igaz, hogy 30 ezer ember ilyen problémáját nem lehetne megoldani. Ha ezt megoldjuk, akkor egyrészt ugye kellemesebb az utca, eltűnnek ezek az emberek, másrészt 30 ezer embert ráállítunk egy olyan életpályára, ami sokkal nagyobb sánszot biztosít arra, hogy újra integrálódjanak a társadalomban, mint az, hogy azt a jogukat dicsérjük, hogy ott alszanak, ahol akarnak.
Mi gátolja egyébként ön szerint humanetológusként nézve ezt a kérdést, hogy megszülessen ez a döntés, vagy megszülessenek ezek a döntések?
A butaság az, hogy nem tudják, hogy miről van szó. Tehát, hogy kizárólag egy jogi szabadság ügynek kezelnek egy nagyon súlyos pszichológiai, szociológiai, humanetológiai problémát, fogalmuk sincs arról, hogy mit beszélnek. Megint hadd mondjak egy példát. Vitatkoztam azon valakivel, egy kitűnő ember a maga szakmájában, hogy ugye akik nevelési segélyt kap valaki, akkor kutya kötelessége a gyerekét iskolába vinni. És az illető föl volt háborodva, hogy képzelem én, hogy bele akarok szólni abba, hogy egy anya mit csináljon a gyermekével. Hát én úgy képzelem, hogy még akkor is beleszólnék, ha az anya saját maga kereste meg a pénzét, mert ugye a törvény előírja, hogy a gyereket iskolába kell vinni, mert itt nem az anya szabadság joga az, hogy azt csinál a gyerekkel, amit akar. Van egy gyerek, amely a társadalom része, az anyára van bízva, és bizonyos mértékig a társadalomnak igenis bele kell szólni, hogy ezzel a gyerekkel mi történik, mert aztán ő issza meg a levét, ha ez a gyerek szörnyűséges felnőtt lesz. Tehát nincs olyan szabadságjog, amit a más kárára lehet gyakorolni, mert ha az anya a nevelési segélyt nem arra fordítja, amire adták, akkor a társadalom egy másik tagja, a gyerek kárára él vissza a helyzetével. Tehát itt egyszerűen az elemi logikát nem követik időnként az emberek, és szörnyűségeket mondanak a jog és a szabadság nevében.
Kiszámítható egyébként az elmúlt mondjuk 20 év magyarországi folyamataiból, társadalmi folyamataiból, hogy mondjuk a következő 5-10 évben milyen társadalmi viselkedésformák fognak felerősödni?
Hát nagyon sok.
Vagy eltűnni esetleg.
Nagyon sok változó van. Én úgy gondolom, hogy a társadalom most már úgy megérett arra, hogy néhány dolgot megfontoljon. Ez nagy mértékben a következő politikai elit viselkedésén múlik, hogy most valóban integrálni akarja az egész társadalmat, vagy valamilyen győzelmet akar aratni, és úgy gondolja, hogy most a társadalom egyik fele legyőzte a másikat, és ez milyen nagyszerű. Nagyon sokféle forgatókönyv elképzelhető, tehát ezek között vannak jók is. Ha egy integráció következik be, ha konfliktus megoldás következik be, akkor ez nagyon jó irányba is mehet, mert én úgy érzem, hogy most már az illúziók nagy része, amely gátolta a normális törvénykezést, az eltűnt. Én éretnek látom a társadalmat arra, hogy jó megoldások szülessenek. Mindig vannak ilyen kis lihegők, akik úgy gondolják, hogy a társadalmi változások csak úgy zajlanak le, ha majd ők valamiféle előnyökhöz jutnak, és ennek érdekében mindenre hajlandók. Ha ezeket félre lehet állítani, vagy korlátozni, akkor itt nem, én nem látom, hogy olyan különösebben nagy probléma lenne. Nagyon sok múlik a politikai elit viselkedésén.
Azok az értékek, amelyekről a beszélgetésünk elején beszéltünk, és amelyre ugye úgy emlegettük őket, hogy a rendszerváltozás idején mindenki kívánatos célként emlegette őket, ugye az együttműködés, tolerancia, szabadság, általában a polgári értékek. Ezeknek a jeleit, vagy a megerősülésüknek a lehetőségét, ugyan azt mondta, hogy talán már elég érett a társadalom, hogy bizonyos fontos döntéseket meghozzon. Kézzelfogható közelségben látja, hogy ezek megérkezzenek a társadalomba?
Ugye mindenki morális válságról beszél, és nem mindenki tudja, hogy a morál az hogyan alakul ki. Ugye a morál az nem valamilyen isteni adottság, ami kívülről, ugye nagyon sokáig primitívebb társadalmakban, modern társadalomban is szeretik az erkölcs forrását kívül megtalálni, mert akkor az nem kíván magyarázatot, de nagyon egyszerű, hogy valamilyen külső hatalom azt mondja, hogy ne lop meg, ne paráználkodj, és akkor az milyen egyszerű. Nem egészen így van. Az erkölcsi értékek akkor alakulnak ki, ha egy társadalomban stabil a hiedelemrendszer. Tehát ha a törvények stabilisak, ha pillanatonként változnak, ha individuális érdekeket szolgálnak kizárólag, nem alakul ki stabilitás, akkor nincs erkölcs, nincs mihez igazodni. Az erkölcs mindig azt jelenti, hogy nem csak a törvényeket tartom be, hanem a törvények által éppen nem lefedett esetekben is tudom, hogy mi a helyes viselkedés, mert tudom, hogy egy törvénytisztelő ember ilyen helyzetben hogyan viselkedik. De ez csak akkor jelenik meg, ha van egy tartós, tehát 20-30-50 évre elfogadott szisztéma. Minden kultúra korlátok és szabadságok rendszere, és ezeknek funkcionálisan a stabilitást kell szolgálni. Ha nincsen stabilitás, vagy azért, mert túl sok a szabadság, vagy azért, mert túl sok a korlát, vagy azért, mert ezek nincsenek összehangolva, akkor nincsen stabilitás, nincs erkölcs, akkor arra kell várni, hogy végre egy tisztességes, törvényhozás a korlátok és szabadságok rendszerének egy stabil periódusra való meghatározása jöjjön el.